Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Szűcs Ildikót, Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy itt van velünk. Hát a járványhelyzet, a pandémia időszaka igencsak nehéz helyzetbe hozta a fővárosi fürdőket, gyógyfürdőket. Hát ha jól számolom, akkor összességében nagyjából egy olyan 10 hónapig kellett zárva tartaniuk. Ugye tavaly tavasszal volt az első leállás, majd novembertől most májusig egy hosszabb zárlat. Aztán most májustól ugye folyamatosan megnyitották már a kapuikat a fürdők, majd a strandok is a látogatók előtt. Nyilván vannak azért anyagi, pénzügyi nehézségek és gondok, majd ha visszatekintünk, akkor szeretném, hogyha erről is tudnánk beszélni, de most azért úgy tűnik, hogy talán a nehezén már túl vannak?
Először is üdvözlöm a rádió hallgatókat. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy túl vagyunk-e a nehezén, mert hogy nem tudja senki, hogy mi fog következni. Ugye mindenki beszél egy negyedik hullámról. Mi bízunk benne, hogy a negyedik hullám az már nem egy bezárással együttes negyedik hullám lesz, de az látszik, hogy az emberek tartanak attól, hogy fürdőbe jöjjenek, vagy legalábbis tartottak attól. Egy nagyon lassú felfutást tapasztaltunk most a harmadik hullám után. Azt gondoltuk, hogy tavaly, amikor az első hullám lezajlott márciustól gyakorlatilag májusig, akkor abban gondolkodtunk, hogy majd az a felfutás, ami elindult június-júliusban, az nagyon hasonló lesz most májustól is. És azt tapasztaltuk, hogy nagyon-nagyon óvatosan jöttek az emberek. Most, hogy ilyen 36, 37, 38 fokok vannak például
szinte
mai napon, most
azt
kell mondjam, hogy a strandok tele vannak. Tehát most ma például, pont mielőtt jöttem el, megkérdeztem a Palatinuson dolgozó kollégáimat, azt mondták, hogy több mint 4000-en vannak a strandon, de nyilván hiányoznak a turisták, hiányzik a turizmus a budapesti fürdőkből, és én azt gondolom, hogy ez egy lassabb forgalomnövekedést, forgalomemelkedést és egy lassabb bevételnövekedést is fog eredményezni.
Említette, hogy van még valamiféle félsz az emberekbe. Van, ez arra vezethető vissza, hogy még azért bizonyos reflexek élnek, hogy azért az elmúlt jó másfél évben azért mégiscsak a maszkviselés volt, a távolságtartás volt, a fertőtlenítés volt, és most talán tartanak még attól, hogy leterítve a törölközőket a fűre, mondjuk a Palatinuson, vagy a Paskál fürdőn, vagy a Paskál strandon, menjenek úszni és menjenek strandolni? Tehát van egyfajta ilyen félelmi reflex is még az emberekben?
Én azt gondolom, hogy van félelem, de azért, hogyha végig gondolom azt, hogy éppen ma érkezett meg az országos tisztifőorvos asszony levele a fürdőszövetséghez, amit megkaptam a mai napon, és ugye abban az van benne, hogy a negyedik hullám még várat magára, itt van közöttünk ez az újfajta vírusmutáció, és azt kérte az országos tisztifőorvos asszony, hogy bár védettségigazolványt nem kell kérni a strandra vagy a fürdőbe való belépéshez, viszont kell minden egyéb olyan szabályt betartani, amit életbe léptettek még ezelőtt jó néhány hónappal, tehát hogyha arra gondolok, hogy fertőtleníteni kell óránként, hogy a medencének a klór szintjét meghatározták, hogy papucs nélkül nem engedhetünk be a fürdőbe, hogy a másfél méteres távolságot
ezt
kell...
Ezt a bejáratnál ellenőrzik?
Igen, ellenőrizzük. Hogy a másfél méteres távolságot kell tartani medencében is, szaunában is, gőzlétesítményben is.
Tehát ott akkor valahogy korlátozni kell a létszámot,
igen,
ugye?
Igen, fel vannak festve, mint például a szaunákba felfestettük kimondottan az ülőhelyeket, hogy tartsák a távolságot a vendégek.
Tehát mondjuk akkor egy 20 fős szaunában, most akkor leginkább csak 8-10-en mehetnek.
Ez így van. Tehát, hogy a tisztifőorvos asszony felhívta a figyelmet arra, hogy ezeket a szabályokat mind-mind továbbiakban is tartani kell, és hogyha valaki ebben így szembesül, amikor eljön egy létesítménybe, akkor azt gondolom, hogy nyilván gondolkodik rajta, hogy most akkor ő vállalja, vagy nem vállalja a belépést. Ugye, amíg volt védettségigazolvány kötelezettség, az egy más helyzet volt, hiszen védettségigazolványa jöhettek be a fürdővendégek, az jelenthetett egyfajta nagyobb biztonságot, de azt láttuk, hogy a forgalom vonatkozásában az kb. 20%-ot jelentett, hogy a védettségigazolványt eltörölték.
Tehát akkor kevesebb, de igen. Akkor kevesebben mentek, amíg így elő van, volt írva így van, a védettségigazolvány.
Így van.
Ez egyébként, amit említett, hogy, hogy fokozottabban kell ellenőrizni, meg kell nézni azt, hogy mondjuk a szaunába egyszerre hányan lehetnek, vagy a medencébe hányan lehetnek. Ez azért a munkatársakra többlet feladatot ró, vagy többlet munkát jelent a munkatársainak?
Többlet feladatot ró nyilvánvalóan a folyamatos fertőtlenítés. Tehát ha abban gondolkodunk, hogy valaki egy öltözőszekrényt például kibérel, és visszaadja, akkor nekünk azonnal fertőtlenítenünk kell azt a szekrényt. Vagy hogyha az óránkénti fertőtlenítést tekintem, a mellékhelyiségekben, zuhanyozókban, vécékben, akkor azt gondolom, hogy az is jelentős többlet feladat. A korlátokat ugyanúgy fertőtlenítenünk kell, és hát nyilván megpróbálnak figyelni a kollégák arra, hogy felhívják a figyelmet a kézmosásra, a távolságtartásra, ami persze, amikor mondjuk 4000-en vagy 5000-en vannak egy palaténus strandon, akkor ez nagyon-nagyon nehéz, igen. De nyilván ez azt jelenti, hogy több kollégára és nagyobb odafigyelésre van szükség.
Említette a beszélgetés elején, hogy azért lassabban térnek vissza a fürdő vendégek, de hát azért, ha most így visszagondolok csak az elmúlt napokra, vagy az elmúlt hetekre, azért voltak olyasfajta figyelemfelhívó akciók, vagy figyelemfelkeltő akciók, például, hogy nézzék az EB meccseit valamelyik medencéből, valamelyik fürdőnek a medencéből, ha jól emlékszem, akkor talán a Széchenyi. Hogy ezek az ötletek, vagy ezek az akciók azért beváltották az ehhez fűzött reményeket, és ha folytatjuk ezt a gondolatsort, azért az is érdekelne, hogy miért pont a Széchenyi, vagy ott voltak azok a feltételek, vagy az adottságok?
Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy miért pont a Széchenyi? Hát nagyon egyszerű a magyarázata, ott volt a szurkolói zóna a Városligetben. És mi abban gondolkodtunk, hogy a szurkolói zónát, amikor megcsinálták, ugye ott műfű volt leterítve, és hogyha gondolkodunk abban, hogy 35 vagy 36 fok van, akkor a műfűn való meccsnézés a szurkolói zónában az valószínűleg sokkal kevésbé komfortos, mint egy medencében bennülve a meccset nézni, úgyhogy ezért tettük a Széchenyibe, de nagyon jól tettük. Azt láttuk, hogy a forgalom jelentősen felfutott, és ugye az itt Magyarországon Európa bajnoki meccseket tekintve nagyon sok francia meg portugál szurkoló volt, ők szinte valamennyien kikötöttek a Széchenyi fürdőben, tehát a forgalmunk nagyon jelentősen nőtt. Egyébként abban gondolkodunk valóban, hogy szeretnénk mi mindenképp hangsúlyozni, hogy a fürdő, tehát a Budapest gyógyfürdőinek, a strandoknak és a gyógyfürdőknek a használata az nem veszélyes. Tehát, hogy mi a biztonságos fürdőzés feltételrendszerét teremtjük meg ebben. Benne van az is nyilván, hogy fertőtlenítünk, odafigyelünk a medence klór szintjére, és megkövetelünk minden olyan szabályt mindenkitől, amit ugye előírtak számunkra. De emellett szeretnénk élményt adni, mert ugye a fürdőbe, aki eljön egy strandra, vagy egy fürdőbe, ő azért jön, hogy élményt kapjon.
Különösen élményfürdő is van.
Igen, pláne élményfürdő is van, igen. És ezt az élményt nem szeretnénk elrontani, ehhez pedig az kell, hogy akkor kapjanak olyan egyedi akciókat, olyan egyedi látványosságokat, vagy egyedi programokat, amivel megpróbáljuk valóban növelni a hazai látogató közönséget.
Hogyha el lehet árulni, hogy a nyár további részében lesznek még ilyen egyedi akciók. Hát most ugye lesz egy olimpia, talán azt is lehetne.
Igen, az olimpiát biztosan szeretnénk a medencéből nézni. Az olimpia nézésnek a lehetőségét szeretnénk a medencéből megteremteni.
És akkor ez kitágítható a többi fürdőre is, mert ott ugye már nem lesz ez a szurkolói zóna, igen, a Városliget.
Valószínűleg, hogyha van rá igény, akkor meg fogjuk tenni, a Palatinuszon tervezés alatt van ez. Ezen kívül van más ilyen akciónk, ugye pont a Palatinuszon egy Palalan nevű sorozatot tervezünk, ahol zenés programmal egybekötött strandolási élményt szeretnénk adni, ez egy ilyen nagyon speciális élmény. Éppen ezen a héten szombaton lesz ennek az első rendezvénye, de ha betekintünk abba, hogy a Rudas fürdőbe visszahoztuk az éjszakai fürdőzést például, és ezt folytatjuk, ez megint egy ilyen speciális lehetőség a fürdő használatában, és készülünk most éppen egy pályázatnak a meghirdetésével, amiben pont a Széchenyi fürdőbe keresünk olyan program lehetőségeket, és nem mi szeretnénk kitalálni, hanem attól a piactól várjuk, aki ennek a program kitalálásában kreatív ötletekkel tud felénk ajánlatot tenni, és készülünk arra, hogy egészen újfajta akciókat, egészen újfajta rendezvényeket viszünk be a fürdőbe.
Jól emlékszem, az előző nyarakról ugye rendre voltak strandok éjszakája és hasonló rendezvények. Ez is lesz.
Július 31-én van strandok éjszakája, és a Pest Erzsébeti strandon fogjuk megcsinálni.
A beszélgetés elején mondtam, hogy azért tekintsünk vissza a pandémia időszakára, és tekintsünk vissza erre a, hát mindenképpen egyfajta szomorú mérlegre, és a kényszerű zárvatartás időszakára. Még tavasszal azt nyilatkozta itt az Inforádióban, hogy nehéz időszak volt, amelynek során szabályosan válságot kellett kezelniük. Miben állt ez a válságkezelés, vagy hogyan sikerült átvészelni ezt az időszakot?
A válságkezelésnek több eleme van. Nyilvánvalóan az első válság az egy pénzügyi válság volt. Egy likviditási válság, ami azt gondolom még a mai napig sajnos benne van az életünkben. Ehhez hozzátartozik, hogy amikor én átvettem 2020. január 29-én a céget, akkor a cég bankszámláján nagyjából 1,2 milliárd forint likviditás volt, tehát ennyi volt a rendelkezésre álló pénz, úgy, hogy nem került befizetésre a korábbi menedzsment által 2017 és 2018 osztaléka a főváros számára.
Bocsássa meg, de én azt olvastam, hát javítson ki aztán, hogyha helytelenek az én információim, hogy ott ugye az előző 10 évben az elődje ugye Szőke László állt a vezérigazgató poszton, és hogy nyereségesen működött a fürdővállalat.
Nyereségesen működött, csak például nem fizettek be 1,4 milliárd forint osztalékot, tehát hogy mi úgy vettük át a céget, hogyha az minden kifizetése került volna,
akkor vagy a magyar... Van,
igen, akkor mínuszban vagyunk. Na most ehhez képest jött a válság, a pandémia, és ugye a likviditási helyzet oldalról is nagyon nehéz helyzetben volt a cég, mert az elmúlt években, tehát a Szőke úr által vezetett időszakban két nagy fürdőberuházást folytattak, aminek a jelentős részét saját forrásból, saját likviditásból csinálták meg.
Tehát nem hitelek felvételében?
Nem, ez a két...
Ez szerencsésebb forgatókönyv, hogyha
hitelekből
zajlik?
Én azt gondolom, hogy ilyen mértékben a likviditást felemészteni az egy nagyon komoly kockázatos lépés. Több mint 10 milliárd forintot emésztett fel ez a két beruházás.
Ez melyik volt?
Ez a Pest Erzsébet és a
Csillaghegy.
Igen, igen.
Sószfűző.
És az, hogyha ha ezt végig tekintem, hogy ebből a 10 milliárd forintból mondjuk 2-3-4 milliárd forint benn maradt volna a likviditásban a cégben, akkor nyilván a pandémiás időszakot is a cég egészen más módon tudja átvészelni.
És számszerűsíthetők egyébként nagyjából ebben a mérlegben a veszteségek, hogy mennyi veszteséget kellett elkönyvelni összességében a cégnek?
Abszolút számszerűsíthetők. Ugye a pénzügyi válságnak az eredményeként azt látjuk, hogy a tavaly évben mínusz 3 milliárd forinttal zártuk az évet, tehát a mérleg szerinti eredményünk mínusz 3 milliárd forint, és az is látszik, hogy két olyan forrásnak a felhasználása volt szükséges a fizetőképesség fenntartásához, ami az egyik egy beruházási hitelnek az utófinanszírozása. Ez a Csillaghegyi beruházási hitel volt, ez nagyjából 2,4 milliárd forint volt, és a másik pedig a főváros által nyújtott, a cég számára nyújtott fővárosi hitel, ami 1,5 milliárd forint volt. Tehát összességében 3,9 milliárd forint likviditást kellett betolni a cégbe annak érdekében, hogy tudjuk menedzselni ezt az elmúlt másfél évet.
Tudjuk, hogy a pandémia időszak a munkahelyek vonatkozásában is számos veszéllyel járt. Mennyiben, vagy mennyire sikerült megőrizni a munkahelyeket, és mennyiben sikerült megőrizni a munkatársaikat?
853 kollega munkáját meg tudtuk őrizni. Megítélésem szerint ez egy nagyon komoly teljesítmény, pláne úgy, hogy ahogy ön is említette a bevezetőben, közel 10 hónapig be voltak zárva a fürdők, közel 10 hónapig semmilyen árbevétel nem keletkezett, és a kollégák pedig a bérüknek a 81,5%-át kapták. Tehát egzisztenciálisan biztosítva volt, hogy ne lehetetlenüljenek el. Összességében már tavaly márciusban, amikor a pandémia elindult, és ugye látszott, hogy bezártak a fürdők, akkor elindult egyfajta elvándorlás. Néhány kollega, kb. 50-60 kollega átment más szektorba dolgozni, ahol ő nekik biztos megélhetést találtak, vagy biztos megélhetést láttak. És összességében azt kell, hogy mondjam, hogy egy 89 fős csoportos létszám leépítése kényszerültünk csak.
Ez egy 10% körüli.
Igen, egy olyan 10%. Hát az eltávozó dolgozóknak a száma azért nagyobb volt, mert a nyár folyamán is körülbelül 100 dolgozó elment. Tehát ha a korábbi adatokat nézem, akkor egy ilyen 1100 fős létszámról közel 900 fő körüli létszámra csökkent a társaság létszáma. De ebben benne van az is, hogy két fürdő közben nem a társaság által történő üzemeltetésben maradt.
Ez egyik a dagály, ugyanis, ugye?
A dagály, igen, ugye, amit a Nemzeti Sportközpont visszavett tőlünk tavaly 2020 április 1-től, illetve bezártuk a Királyfürdőt, mert a Királyfürdőnek 2018. január 1-től nem volt ANTS engedélye, úgy üzemeltette.
Ha jól emlékszem, a Királyfürdőre is voltak eléggé ambíciózus és nagyszabású rekonstrukciós vagy felújítási tervek, de akkor ez egyelőre most parkolópályán van egy ideig.
A Királyfürdő az egy gyöngyszem valóban, 3,5 milliárd forintos felújítási terv hagyott ott az előző menedzsment. Nyilván ebben az időszakban, amikor a Királyfürdő egyébként összbefogadó képessége nagyságrendileg 100-130 fő, akkor nagyon nehéz lenne erre forrást találni. Tehát erre most várunk, hogy visszajöjjön a likviditás, rendeződjön a pénzügyi helyzet.
Mert ha ez így számszerűsítik, hogy mondjuk hány vendég fordul meg ott egy nap, akkor valószínűleg egy negatív szaldó jön ki. Hogy
valószínűleg soha meg nem térülő beruházásról beszélünk, de nem is gondolom.
Hát a kis befogadású fürdőknél eleve ez a kockázatot van, mert most hirtelen eszembe jutott a nagyon szépen felújított Velibej fürdő, ami, ha jól emlékszem, az is 100-nál kevesebb, talán egy 80 fő befogadására alkalmas. Nem tudom, hogy ott ugye milyen számok vannak, és mennyire lehet ott nyereséget kihozni, de hogy azért az működik, és
nyilván
jól
működik, és nyilván lehet, tehát én azt láttam, hogy a fürdők vonatkozásában a nagyon kevés olyan fürdő volt a Budapest gyógyfürdő működtetésében is, ami önmagában nyereséges volt. Nyereséges volt a Széchenyi fürdő, a Gellért fürdő.
Hát az igazi nagy
a Rudas fürdő, igen. Most már a Paskál fürdő, de voltak olyan fürdők, például Csillaghegyi fürdőnk soha nem lesz nyereséges, azt látjuk, vagy legalábbis nagyon hosszú időnek kellene eltelni, és csodáknak kellene történnie, hogy ez nyereséges legyen. De...
És a strand része, mert emlékszem, hogy a Csillaghegyi strand, az azért, legalábbis én fiatal koromban jártam oda többször, és az nagyon népszerű, és sokak által látogatott strand volt.
Vannak a strandon, hogyha jó idő van, akkor akár 1000-1200 fő is van a strandon, de mondjuk a fürdő befogadó képessége több mint 2500 fő. Uh-huh. És 2500-an soha nem voltak a Csillaghegyi strandon, és nyilván ugye, amikor a Csillaghegyi strandnak, vagy a Csillaghegyi fürdőnek a megtérülését tekintjük, akkor az több mint 5 milliárd forintos beruházás. Az amortizációját muszáj valahol megtermelni, vagy muszáj lenne valahol megtermelni, ez szinte lehetetlenség. De
azt és azok a fejlesztések, amik például pont itt Csillaghegyen most ugye megvalósultak, igen, a legutóbbi időben, ezek azért számszerűsíthetően azért hoznak esetleg többletbevételt, vagy több látogatót?
Összességében nyilván több látogató van, mint korábban, amikor nem volt például wellness részlege, vagy nem volt sauna részlege
a fürdőnek. Árpád fürdő,
igen,
ugye?
Igen, ez a így van, mert ugye ott csak a medence, a kültéri medencék voltak. Nyilván a fedett medence, ami kimondottan alkalmas sport edzések tartására is biztos, hogy hoz plusz bevételt, de még egyszer mondom, összességében biztosan nem tudja kitermelni azt a beruházást, amit erre ráfordítottak. Viszont teljesen normális az, hogyha abban gondolkodunk, hogy ugye a magának a strandoknak, vagy a fürdőknek a működtetése az egy önként vállalt közfeladata a fővárosnak, és ezt az önként vállalt közfeladatot adta a BGH-nak, a cégünknek. Tehát én azt gondolom, hogy ebben nincs probléma, hogy van keresztfinanszírozás a fürdők között, mert van olyan, amelyik kevésbé jövedelmező, és van, amelyik jövedelmezőbb. De nyilvánvalóan akkor, amikor az ember gondolkodik egy ilyen nehéz pénzügyi helyzetben, akkor ötször átgondolja azt, hogy mi az, amire érdemes költeni, és mi az, amit meg nem szabad most megcsinálni. Ugye említette
a Csillaghegy mellett a másik közelmúltban felújított fürdőt, a Pesterzsébeti, ami egy speciális, mert ugye ez egy jódosós fürdő, és ott is nagyon komoly fejlesztések és bővítések, beruházások zajlottak. Ott például már látszik ennek a pozitív hozadéka, mert ez egy egészen különleges fürdő. Ráadásul most egy strand, ugye a strandot is megnyitották, már a hozzá kapcsolódó strandot, és a fürdő is és a strand is, ha jól emlékszem, akkor hosszú éveken keresztül zárva volt előtte.
Igen, igen, sokáig zárva volt valóban a felújítás előtt. Én abban látok problémát, hogy pici például a Sós-Jódos medence, kicsi a kútnak a hozama, vízhozama, tehát nagyon pici az a rész egyébként, ami ez a Sós-Jódos fürdési lehetőséget biztosítja, de látszik az, hogy a strandot kedvelik a Pest-Erzsébeten élők, látszik az, hogy ilyenkor, amikor meleg van, akkor jönnek, ott is az látszik, hogy egy fokozott felfutás, vagy fokozatos felfutás tapasztalható a fürdőigénybevételére, De a tavaly évben már volt olyan nap, amikor 1400-1500 vendég látogatta így a nyári időszakban a Pest Erzsébeti strandunkat.
Visszatérve még a pandémia időszakára, illetve a munkahelyek megőrzésére, itt igénybe tudtak venni, vagy igénybe vettek egyáltalán valamilyen segítséget? Ugye voltak bértámogatások, központi munkahely megőrzési támogatások, vagy netán a fővárostól kaptak segítséget? Hogyan alakult ez?
A szektorra vonatkozó általános bértámogatást mi is igénybe vettük. A 2020-as év vonatkozásában ott az első, amikor az első hulláma volt a pandémiának, hogy gyakorlatilag a járulékelengedés történt, az nagyságrendileg egy 240 millió forintot jelentett a cégnek. Ami nagyobb támogatás volt, november 11-én ugye bezártak a fürdők, és novembertől egészen májusig, május végéig volt egy kormányzati támogatás, bértámogatás, ami nagyságrendileg 125 millió forintot adott, hozott havonta a fürdőnek. Ez ki lehet számolni, ez 871 néhány millió forint. Hozzáteszem, a 125 millió forint mellett a teljes bérköltségünk így is meghaladta a 300 millió forintot, tehát hogy teljes egészében nem finanszírozta a veszteségeinket ebben az esetben sem ez.
Beszéljünk egy kicsit fürdők és turizmus kapcsolat rendszeréről is, mert azért itt azért szoros összefüggések fedezhetők fel. Azért sokan azt mondják, hogy nem lehet alapjaiban és kizárólag a turizmusra építeni, tehát különösen külföldi turistákra nem a jelen időszakban, amikor még azért ön is említette, hogy kevesebben vannak, és azért a prognózisok szerint a külföldi turisták visszatérése az azért meg egy hosszabb folyamat lesz. De másképpen kell a külföldi vendégeket elérni vagy megszólítani, mint a belföldieket? Hogyan látja, hogy egyáltalán mi lehet a hangsúlyos, amikor el akarják érni azokat a vendégeket, akikre számítanának majd a fürdőkben és a gyógyfürdőkben?
Jelen pillanatban ugye nagyon kevés külföldi van. Bár amikor itt voltak a francia és a portugál vendégek, turisták, akkor azért a Széchenyi fürdő bevételének 56%-át már a külföldiek adták, de most, hogy gyakorlatilag vége van a foci EB-nek, nagyon kevés a külföldi.
Ugye vannak bizonyos kártyák is, ugye itt van ez a Restart Budapest kedvezménykártya, amihez ugye kapcsolódnak kifejezetten fürdőkedvezmények, tehát ha ezt egy külföldi megveszi, akkor talán elmegy
a fürdőkbe. A külföldi a Budapest kártya megvételével Budapest kártya? Tudja, igen, a Restart kártya az kimondottan a hazai forgalomnak szól.
Tehát az a belföldi vendégeket, de akár mondjuk egy vidéki városból Budapestre látogatunk.
Ugye néhány héttel ezelőtt én mondtam valahol, hogy nem nagyon értem, hogyha ide jön egy külföldi, Budapest, mint fürdőfőváros adja magát, hogy az ő bakancs listáján rajta legyen, hogy vagy a Széchenyi fürdőbe, vagy a Rudasba, vagy a Gellérbe, de valahol el kell mennie. A hazai turizmus szempontjából valahogy elmaradt az, hogy Budapest turizmus célpont legyen a belföldi turizmusban. Én pont beszélgetve a főváros több turisztikai szektorban dolgozó vezetőivel azt mondtam, hogy meg kellene teremtenünk azt az élményt, hogy a fővárosban is lehet nyaralni. Uh-huh. És ugye ehhez az kellene, hogy szállodák,
igen, csak bocsássam, hogy mi a hívószó? Tehát mondjuk egy debreceni család miért induljon el Budapestre, akár a fürdőket is, vagy a strandokat is belevéve a programba, amikor hát azért többnyire, hogyha megnézzük a belföldi turizmus viszonylatrendszerét, hát akkor az látszik, hogy azért a Balaton, a Tiszató, Hajdúszoboszló, tehát Debrecenből mondjuk egy család miért jöjjön pont Budapestre,
azért,
akár a fürdők miatt?
Azért, mert olyan csodákat talál a városban, amit nem talál máshol, nem találja meg a Tiszatónál, nem találja meg a Balatonnál. Tehát ha én abban gondolkodom, hogy megnézni, nem tudom én, a Széchenyi fürdőt, elmenni a Gellért fürdőbe, és csak a fürdőkről beszélek, meglátogatni a Rudas fürdőt, felmenni a várba, elmenni, nem tudom én, hajózni a Dunán, megnézni a halászbást, tehát ezek sehol nincsenek máshol.
Tehát, de ez kell valami turisztikai marketing, vagy akár a fürdők gondolom, részéről is valami marketing?
Én azt gondolom, hogy van egy percepció az országban. Nem sokat tettünk, ugye nyilvánvalóan, mármint a fővárosnak sem kellett sokat tennie 2020 előtt, mert hogy ömlöttek a turisták. Tehát, hogyha abban gondolkodunk, hogy mennyi turista volt a belvárosban, hányan jöttek el a Széchenyi fürdőbe, nem az volt a kérdés, hogy van-e elég látogató, hanem az volt a kérdés, hogy már hol van a határ, már egy ilyen
klasszikus tömegturizmus
volt, így van. És én azt gondolom, hogy ebből a szempontból két változtatásra szükség van. Az egyik, hogy azt a percepciót le kell bontani, hogy drága Budapest, hogy drágák a fürdők. Mi csináltunk összehasonlító árat, például Budapesten szállodát, fürdőt meglátogatni, programot lebonyolítani, lehet, hogy sokkal olcsóbb, mint elmenni a Balatonra. Tehát, hogy ezt egyszerűen ezt a percepciót, ezt a gondolkodást érdemes volna lerombolni, vagy átalakítani. A másik oldalon meg ott van az a része a dolognak, ami a marketinget jelenti. Tehát én azt gondolom, hogy egy sokkal erősebb marketingre lenne szükség, konkrét programokra, programcsomagokra, családoknak. Mi elkezdtük ezt összerakni a Fajsz Csabájékkal, ugye a Budapest Turizmus ZRT-vel, és én azt gondolom, hogy ennek is kell egy idő, mire ezt megszokják, eljut az információ, eljut az a fajta üzenet, amit szeretnénk a piacnak, a belföldi piacnak üzenni, mert valószínűleg ezt újra kell építeni, hogy Magyarországon, még egyszer mondom, turizmus célpont Budapest is.
Folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Szűcs Ildikóval, Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT vezérigazgatójával. És budapesti fürdők, gyógyfürdők és turizmus kapcsolatáról beszélgetünk, és valahol ott hagytuk abba, hogy el kellene oszlatni azt a sztereotípiát, hogy a budapesti fürdők, gyógyhelyek drágák. Mit lehet elmondani egyébként az árazásról? Mert gondolom, nem lehet kétféle árazást alkalmazni, hogy mondjuk a nagymama az unokájával is el tudja menni a Széchenyi fürdőbe, vagy a Gellért fürdőbe, és az a külföldi turista is kifizesse azért azt az árat, amit egyébként tőlünk nyugatabbra hát sokkal drágábban kap meg.
Ha összehasonlítjuk a budapesti gyógyfürdőknek az árait a külföldi, mondjuk csak az osztrák, vagy mondjuk akár az olasz árakkal, akkor az látszik, hogy nagyságrendileg 20-25% a saját árunk annak, amit ott kell fizetni egy fürdőbe való belépéshez, tehát rendkívül olcsó. Nyilvánvalóan, hogyha a magyar fizetőképes kereset oldaláról nézem, akkor az 5900 forintos belépő mondjuk a Gellért fürdőbe drágának tűnik. De rögtön szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét arra, amire az elmúlt időszakban nem sok marketinget fordított a cég, hogy van egy úgynevezett Zsigmondi kártya. Ez a Zsigmondi kártya összességében 5000 forint, és ha valaki megveszi a Zsigmondi kártyát, akkor 2900 forintért mehet be a Gellért fürdőbe, a Széchenyi fürdőbe, a Rudas fürdőbe. Tehát ez egy olyan kedvezmény, amit kimondottan a budapesti vagy a magyar vendégek számára talált ki a cég. Az elmúlt időszakban ennek kevés marketingje volt, kevés híre volt, hírverése volt, úgyhogy én mindenhol mondom, hogyha valaki azt szeretné, hogy olcsón, megfizethető áron jusson ezekbe a történelmi fürdőkbe, akkor Zsigmondi kártyát kell igényelni. Egyébként online módon most már lehet igényelni nálunk. A másik a bérletkérdés, mert hogyha megnézzük a bérletárakat, akkor a bérleteknél az egy belépésre jutó árak, azok nagyon-nagyon komoly kedvezményt adnak. Nagyságrendileg sok esetben 40%-os áron lehet belépni a fürdőkbe. Átalakítottuk a bérletkonstrukciót. Maga a bérletkonstrukció egy hosszú, nagyon hosszú, azt kell mondjam, talán évtizedes rendszer szerint működött. Mindig csak évvégén lehetett bérletet venni a budapesti fürdőkbe, be lehetett egy bérlettel, a nagy bérlettel, az éves bérlettel be lehetett menni két főnek, ilyen sehol a világon nem volt. Legalább 300 féle bérlettípus volt. A vendégek azt se tudták, hogy mit válasszanak, mert hogy nem tudtak kiigazodni a bérletek sokszínűségében. Úgyhogy mindezeket az anomáliákat mi átalakítottuk, és mostantól, gyakorlatilag júniustól bármikor lehet bérletet venni nálunk. Nyilván azok a vendégek, akiknek korábbiakban volt bérlet, akik megvették 2019 évvégén a bérletet, ők még mindig avval a bérlettel jönnek hozzánk törzs vendégeink, mert ahány hónapra be voltunk zárva, mi annyival meghosszabbítottuk a bérletnek a határidejét, a lejárati határidejét, és az azt jelenti, hogy gyakorlatilag évvégéig nekik van bérletük, de már jelentkeztek nagyon sokan, hogy szeretnének bérletet venni, úgyhogy még egyszer mondom, bármikor. És ami az új konstrukciót, csináltunk egy gold, silver és bronz bérletet, ami azért érdekes, mert hogy olyan átjárást biztosítunk a fürdőkben, ami korábbiakban nem volt, a gold bérlettel gyakorlatilag bárhova lehet menni. a szilverbérlettel, azokkal a strandokra lehet menni, a strandfürdőkbe pontosabban, tehát a Paskál, a Pest Erzsébet. És csináltunk egy harmadik, ez a bronz, ez az alapbérlet, ami gyakorlatilag 2 órás úszásra ad lehetőséget. És hogyha megnézi valaki, akkor nem azt tettük, hogy éves bérletünk van, meg fél éves, meg negyedéves, hanem alkalmas bérleteink vannak. A 100 alkalmas és a 200 alkalmas bérletek a legkelendőbbek ebből a szempontból, alapvetően a 100 alkalmasak, és az látszik, hogy most akik bérletet vásároltak az elmúlt hetekben, most már ez ugye 5 hete tart ez a program, vagy ez a lehetőség, gyakorlatilag 84% nem törzsvendég, hanem valóban új bérletes vendég, aki megvette a bérleteket. Tehát, hogy én azt szeretném mondani, hogy aki el akar menni, rendszeresen akar jönni hozzánk, az éljen a bérletvásárlási lehetőséggel.
Van egyébként terepe vagy lehetőség ezen a téren egyfajta árukapcsolása, tehát hogy például a fürdőket, a fürdők szolgáltatásait összekapcsolják szállodai szolgáltatásokkal, vagy akár gasztronómiával, gondolkoznak ebbe, vagy akár van is már ilyen kezdeményezés?
Van is ilyen kezdeményezés, megpróbáltuk is. Most például van egy kezdeményezésünk a Gellért Hotellel, a Gellért Hotelben eltöltött éjszaka, hétvége és Gellért fürdőbe való belépés. Ez egy nagyon-nagyon kedvezményes ár, úgyhogy a vidéki hallgatókat én buzdítom arra, hogy a Gellért fürdőt és a Gellért Hotelt fel fogjuk újítani. A hotelt nem mi, mert nem mi vagyunk a tulajdonosai, annak ugye a Dom Kft., de a fürdő is fel kell újítani, mert gyakorlatilag utolsó pillanatait éli. Olyan műszaki problémák jöttek el, ugye ez egy több mint 100 éves fürdő.
Sok épületrész már alá is van ducolva.
Abszolút alá van ducolva, és ugye folyamatosan látszik, hogy például a hullámmedencét, ami egy ikonikus része a Gellért fürdőnek, már nem tudtuk idén elindítani a hullámgépet, mert statikailag nem volt biztonságos.
Tehát a gépészeti problémák is vannak
a fürdőben. Az is van, így van. Úgyhogy még egyszer mondom, hogy ha a Gellért fürdőt és a Gellért hotelt valaki meg akarja látogatni, akkor rendkívül kedvezményes áron tud eljönni. De ugyanígy próbáltuk azt, hogy megkíséreljük, hogy egy ilyen Sunday brunch, tehát hogy egy vasárnapi ebédet összekötni egy vasárnapi fürdőzés élményével. Ezeket már kialakítottuk tavaly, pont akkor,
sőt, amikor... ha jól emlékszem, akkor a Rudas fürdőbe is vagy volt, vagy talán lehet, hogy most is van egy ilyen árukapcsolás.
Megpróbáltuk, igen. Így van. De pont akkor alakítottuk ki, amikor a bezárás bekövetkezett, úgyhogy most ezeket újra fogjuk gondolni, mert azt gondolom, hogy ez az élményhez hozzátartozik.
Beszéljünk még azért, ugye, ami a hírek előtt már szóba került, a marketing, illetve a marketing erősítését, ugye Budapest, mint fürdőváros, és volt is egy ilyen szlogen, emlékszem, hogy Budapest a fürdők fővárosa. Mennyiben érvényes ez még jelenleg is, és egyáltalán mire lehet ezen a téren építkezni, vagy mire lehetne a hangsúlyt helyezni? Kérdezhetem talán úgy is, hogy miben lehet egyedi vagy speciális Budapest, mint fürdőváros? Tehát miben lehet más, mint mondjuk azt mondom, hogy Sárvár, Hajdúszoboszló vagy Bükkfürdő, ami szintén a fürdőzők vagy a fürdőket kedvelők számára, vagy akár a gyógyhelyeket kedvezők számára azért jól hangzó nevek.
Nem szeretném lekicsinyíteni azokat a lehetőségeket, amit egy vidéki fürdőváros tud adni, de sehol nincs olyan, hogy 11 fürdőegysége van egy fürdőnek, vagy egy cégnek, mint nekünk, sőt, most már ugye 12. Tehát én azt gondolom, hogy ha itt valaki meg akarja nézni, akkor rendkívül változatos fürdőportfólióból tud választani. Ahogy ön is említette, van sós-jódos fürdőnk, de van történelmi fürdőnk, vannak sportolásra alkalmas strandjaink, úszómedencénk, tehát nagyon széles a választási lehetőség, és én azt gondolom, hogy a lakosság bármely részét nézem, gyakorlatilag megtalálja azt a fürdőt, vagy azt a létesítményt, ami számára alkalmas. Én továbbra is hiszem azt, hogy Budapest fürdőfőváros, és az, hogy mennyire nagy értéket képviselnek a fürdők, azt egyetlen egy dologgal szeretném alátámasztani. Az Instagramon megszavaztatták az idei év januárjában, hogy a világ legjobb, legkedveltebb 10 fürdője melyik. És ebből a 10 fürdőből 8 nem Magyarországon van, 2 Magyarországon van, ebből a második legkedveltebb a Széchenyi fürdő, és a harmadik legkedveltebb pedig a Gellért fürdő. tehát hogy dobogós fürdőink vannak, és még egyszer mondom, ez egy, a világot szavaztatták meg, és hozzá kell tennem, hogy a másik 8 fürdő, ami a 10-be belekerült, egyik sem épített fürdő, hanem mindegyik természetes fürdő. Tehát szerintem az unikalitást az pont ez mutatja, és talán itthon a fiataloknak, vagy azoknak, akik kevésbé jártak eddig fürdőbe, vagy a fürdőkultúrát nem ismerték, talán sokkal több információt kell átadnunk ahhoz, hogy mi mindenre jó például a balneológia, mi mindenre jók a gyógyfürdők, és itt nem csak azt kell elképzelni, hogy kimondottan idős, beteg vendégeknek alkalmas a gyógykezelésére a balneológia, mert például a stresszkezelésre kimondottan alkalmas, és hogyha ezt a részét nézem, nem véletlen, hogy nagyon sok fiatal külföldön járja a gyógyfürdőket.
Amikor fürdőkről és fürdőkultúráról beszélünk, hát akkor nyilván itt az alap az a víz, a termálvíz, vagy jó esetben a gyógyvíz, de hát azért különösen, hogyha Budapest vonatkozásában nézzük, akkor nagyon fontos a történelmi múlt, hiszen nagyon sok műemlék fürdőnk van, amik valóban a fürdőkultúrának az évszázados hagyományait hozzák, vagy idézik fel, mert hát ugye, ha visszagondolunk, akkor azért a fürdők hagyományosan a társas érintkezés helyszínei is voltak. Ez még érvényes azért napjainkban, vagy már inkább az marad, hogy leterítjük a törülközőt, bemegyünk a medencébe, vagy az élménymedencébe, vagy aztán a wellnessbe, és aztán vissza megyünk a leterített törülközőnkhöz. Szóval mennyire van még meg hangsúlyosan ez a társas érintkezés fóruma vagy lehetősége egy fürdőben?
A törzsvendégeink vonatkozásában biztosan, hogy így van. Tehát én azt látom, hogy azok a törzsvendégek, akik járnak akár a Gellért, akár a Széchenyi fürdőbe, vagy a Rudas fürdőbe, nekik a...
Ugye a Lukásnak volt egy legendás törzsközönsége.
Így van. Tehát az ő esetükben abszolút a társas érintkezés szintere a fürdő, és ezt kellene továbbadni, azt gondolom, hogy ezt a fajta kultúrát kellene továbbadni a fiataloknak, hogy mennyire jó, mennyire kellemes lehetőség az, hogy például ugye tudjuk azt, hogy a Rudas fürdőben nagyon sok esetben üzleti tárgyalások folynak a medencében, és ez természetes része annak, aki ott van. Tehát én azt gondolom, hogy a fürdőkultúra fejlesztésére, a fürdőkultúra fiatalokhoz történő eljuttatásában nagyon sok teendőnk van közösen mindenkivel, aki egyébként a fürdő szakmában dolgozik, és el kell juttatni valóban azt, hogy legyen benne az, hogy egy magyar, nem tudom, debreceni, ugye Debrecenről beszéltük, egy magyar debreceni fiatal bakancslistán jár, és ugyanúgy kerüljön föl, hogy ő egyszer legalább el akar jönni a Széchenyi fürdőbe fürdeni.
A beszélgetést a pandémia időszakában elkönyvelt vagy elszenvedett veszteségekkel kezdtük. Nyilván, hogy a mostani időszak, vagy talán még a távlati terveket tekintve, és nem feltétlenül a beruházások vagy a fejlesztések időszaka jön most el. Nyilatkozta is több helyütt, hogy felülvizsgálják a fürdő beruházások tervét, amik ugye még az előző vezetés idején körvonalazódtak, de azért mégis mit lehet elmondani a jövő vonatkozásában, akár például hát fürdők zárvatartása, bezárása, netán fürdők eladása, vagy gondolkoznak-e ezen a téren bármiben?
Hát eladásban biztosan nem gondolkodunk. A beruházások vonatkozásában azt gondolom, hogy a kényszer, a műszaki kényszer nagy úr. Tehát itt, ahogy beszéltem már az előbb róla, a Gellért fürdőnek a felújítását, a Gellért fürdő beruházását vélhetően jövő évben nem tudjuk tovább halasztani. Mert olyan műszaki
problémák
vannak. Ugye a
szálloda, ha jól tudom, a hírek információk szerint az év végén bezár.
Igen,
tehát akkor nyilván a fürdőt is
azt terveztük a szállodával együttesen, hogy jövő év januárjában van a kézilabda Európa bajnokság, és a kézilabda Európa bajnokság keretében a Gellért fürdő és a Széchenyi fürdő látogatójegye az benne volt egy csomagban. Tehát nyilván megvárnánk azt, hogy akkor januárban ez még lezajlik, és akkor azt terveztük, hogy január legvégén bezár a fürdő, és elindul egy felújítás. Ennek a tervezési folyamata egyébként most zajlik. Még egyszer mondom, sajnos műszakilag nincs abban az állapotban. A fürdőnek a főgépésze ma nekem azt mondta, hogy utolsó perceit éli ilyen szempontból a fürdő jelen állapotában. A Gellért-fürdő ráadásul ugye mindig is profitabilis volt. Ott a vendégeknek a 60%-a külföldi volt viszonylag magas árfekvésben, tehát én azt gondolom, hogy ez egy fontos beruházás hosszú távon is a társaság eredménytermelő képessége szempontjából. De minden olyan beruházást újra fogunk gondolni, ami arról szól, hogy akár a műszaki üzemeltetés szempontjából a kockázatokat elkerülje, vagy adott esetben az élményt, azt az élményt, amit egyébként az adott létesítmény meglátogatása nyújt, azt az élményt növelje, vagy azt az élményt emelje. Szó volt róla, ugye, amikor én átvettem a céget, például volt terv arra, hogy a Pest-Erzsébeti strandra készül egy nagy csúszdapark. Nyilván ezt elhalasztottuk, de azt gondolom, hogy hosszú távon az egy reális lehetőség, hogy ott a csúszda majd elkészüljön. Vagy ha azt a részét nézem, hogy elkészült a Józsefvárosi kút, ugye egy Józsefvárosi strandnak a kialakítása vonatkozásában, ahol gyakorlatilag kormányzati támogatásból elkészült maga a kút, aztán ugye volt ígéret kormányzati támogatásra a strand vagy a fürdő kialakítására, ebből nem nagyon lett valóság, de hosszú távon azt gondolom, hogy maga Józsefváros lakosságának, annak a 8. kerületi lakosságnak biztosan élmény lenne, és biztosan fontos lenne, hogy ott legyen egy strand, egy fürdő. Ráadásul a kútnak 76 fokos a vize, ugyanolyan jó víz, mint a Széchenyi fürdő vize, tehát hogy ebből a szempontból minden adva van, minden adva lenne. Igen. Ehhez forrás kell találni. Én azt gondolom, hogy a forrás több rétegű lehet, vagy több részből állhat össze. Ha majd a cégnek van eredménytermelő képessége, akkor nyilván az eredmény, de azt gondolom, hogy akár beruházási hitel vonatkozásában, akár Európai Uniós hitel vonatkozásában adva kell lenni a lehetőségnek arra, hogy a fürdőfővárosnak, Budapest fürdőfővárosnak a fürdői megfelelő módon beruházással karban legyenek tartva, illetve fejleszthetőek legyenek.
A beszélgetés korábbi szakaszában említett Királyfürdő akkor egyelőre, de a továbbiakban is zárva marad, és az a 3,5 milliárdos felújítási költség, az most zárójelbe került egyelőre.
Igen, ez egy érdekes kérdés, mert a Királyfürdőnek nyilván a teljes beruházási elképzelését érdemes felülvizsgálni. Ugye ott szerettek volna úszómedencét építeni a fürdő tetejére, és én azt gondolom, hogy egyáltalán nem biztos, hogy egy teljesen uniformizált fürdőstruktúrát kell kialakítani. Mi elindítottuk pont a fürdőknek az egyfajta albrendesítését, mert azt gondoljuk, hogy minden fürdőnek meg kell találni azt a speciális vonását, azt a speciális szolgáltatását, ami alapján a vendégek tudnak választani. Egy példát hagy mondjak, a Lukács fürdőre ugye azt mondtuk, hogy legyen ez a társaságnak a gyógycentruma. És gyakorlatilag a Gellért fürdő bezárása után, amikor már a Gellért fürdő tavaly szeptemberig zárva volt, a Gellért fürdőből a nappali kórházat vagy komplex ellátást ki hogy nevezi, áttelepítettük a Lukács fürdőbe, és ma a Lukács fürdőben folyik gyakorlatilag komplex ellátás. És én azt látom a forgalom felfutásából, ma is voltam a fürdőben, éppen talán elmondhatom a rádióhallgatóknak, egy úszómesterünk vasárnap egy 86 éves nénit megmentett, kimentett a vízből, már a néni elvesztette az eszméletét, bent volt a víz alatt, ki tudtuk menteni az úszómester, tényleg azt gondolom, hogy ma rendkívül magas szinten végezte el a feladatát, újraélesztették a nénit, mire a mentő jött, és a néni szerencsére ma jól van. És ezért mentem ki a fürdőbe megköszönni az úszómesternek a munkáját, és azt gondolom ezt a helytállást, és azt láttam, hogy ma például megint 6-700 ember mindig van a Lukács fürdőben, tehát jó volt az a koncepció, hogy ebből egy gyógycentrumot csináljunk. Csillaghegy vonatkozásában például teljesen evidens, hogy ugye azokkal az adottságokkal, ami a Csillaghegyi strandnál van, hogy a Csillaghegy egy sportcentrummá alakuljon. Tehát meg kell találnunk a Királyfürdő vonatkozásában is azokat az elemeket, azokat a történelmi hagyományokból, török fürdő hagyományokból lévő elemeket, amit ott meg kell csinálni, és egyáltalán nem biztos, hogy majd 3,5 milliárd forintért kell felépíteni, vagy úgy felújítani a fürdőt, de meg kell találni azokat a lehetőségeket, amik azt a fürdőt is egyébként használhatóvá teszik.
Amit most elmondott, az azt érzékelteti, hogy azért minden fürdőnek egyébként is van egy egyéni arculata, vagy egy egyéni profilja, ezt kell erősíteni, mert lehet azért olyan vélekedéseket is hallani, hogy hát íz, netán, termálvíz vagy gyógyvíz, de hogy egy kicsit olyan egyenarcúak a fürdőink vagy a strandjaink, de akkor ez korán sincs így.
Hát hanem korán
pontosan
sincs
ez az
így,
egyéni profil.
De kell hozzá, de igen, ahogy én mondtam, az alaprendesítésnek azért kell mindenképp megtörténnie, és azért kell üzenni a vendégkörnek, hogy könnyebben tudjon választani minden tekintetben, szolgáltatásban is, árban is, magában a közegben, az elérhetőségben, tehát minden oldalról.
De megvannak egyúttal ezek a mutatók a fürdők vonatkozásába, amit önök folyamatosan nyomon követnek, hogy például egészségügyi szolgáltatások, tehát hogy mire kerüljön a hangsúly, rekreációs szolgáltatások,
abszolút.
Netán wellness profil, vagy wellness szolgáltatások.
Abszolút figyelünk erre, nézzük ezeket, folyamatosan monitorozzuk, gyakorlatilag naponta nézzük azt, amikor valami felmerül, valamilyen kérdés felmerül, úgyhogy szerencsére van egy welcome nevezető informatikai rendszer, ami alapján nagyon sok olyan adatot le tudunk kérni, és tudunk elemezni, ami arra ad lehetőséget, hogy a fürdőfejlesztést aztán az adatalapúsággal tudjuk megtenni.
Több fürdőről is beszéltünk kicsit részletesebben, és a Királyfürdőtől a Gellért fürdőig, azért egy kérdés erejéig térjünk ki a Ráczfürdőre, annál is inkább, mert ugye ez egy kalandos történetű fürdő, nem egyszer, hát igen, szomorú fejezetek voltak az elmúlt 10 éves történetében, ugye pont 10 évvel ezelőtt készült el a felújítása, és épült meg a hozzá kapcsolódó 60-70 fős szobás szálloda, és hát az elmúlt 10 évben zárva volt, és ugye májusban volt egy licitálás, vagy egy árverés, igen, a fürdőre és a hozzá kapcsolódó szállodára, és önök lettek a tulajdonosok, azért valamit a tervek, vagy a folytatásról lehet-e már tudni, vagy körvonalazódott-e valami?
Ha pontosíthatom a dolgot, május 31-én mi voltunk az egyedüliek, akik a nyilvános árverésen ajánlatot tettünk, mint Budapest Gyógyfürdő. Ugye nem volt más ajánlattevő, ezt követően gyakorlatilag az elővásárlási jogot meg kellett várni, hogy élnek-e az elővásárlási joggal azok, akiknek erre volt elővásárlási joga, és éppen a mai nap érkezett meg az örömteli hír, hogy senki nem élt az elővásárlási jogával, tehát a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT veheti meg a Ráczfürdőt, vásárolhatja meg a felszámolás alatt lévő vagyomból.
És akkor a szálloda is, ebbe a csomagban a szálloda is benne van?
Egybe volt kiírva a szálloda és a fürdő, és azt gondolom, hogy a tervekről pedig még nagyon korai, mert hogy éppen mondom, ma jött meg a hír.
Mm. A hírek azért arról szólnak, hogy ugye akkor 10 évvel ezelőtt, 2011 táján, ugye ezt minden szempontból nagyon igényesen és szépen felújították, megépült a szállodakomplexum, vagy a hozzá kapcsolódó szállodarész, és állítólag most azért olyan állapotban van, hogy ezt szinte újra kell kezdeni a felújítást és a rekonstrukciót.
Ezért mondtam, hogy erről korai beszélni, mert nyilvánvalóan meg kell nézni azt, hogy milyen állapotban van, mi a felújítása, milyen felújítást kell elvégezni műszakilag. Tehát nagyon sok olyan feladat van, és hát nyilván koncepcionálisan a tulajdonossal, a fővárossal kell majd egyeztetni, hogy mi a jövőképe a szállodának, illetve a fürdőnek.
Hát várjuk majd az ezzel kapcsolatos információkat. Az elmúlt órában a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT vezérigazgatója Szűcs Ildikó volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.